Köszönjük, Atyánk, hogy folyik ezen a világon egy olyan folyó, amely az élet folyója, az élet vizét tartalmazza. És köszönjük, hogy ha nem is láthatjuk a mi szemünkkel, a mi testi, fizikális szemünkkel, a mi lelki szemünkkel látható. És oda gyűlhetünk, ihatunk ebből a folyóból, ebből a forrásból, és felüdít bennünket, megerősít bennünket, annak éltető ereje. És áldom, Urunk Istenünk, hogy ez ott lehet mindig nálunk, a Te igédnek szava, amely felüdíti a mi lelkünket, ebben a sivár, ebben a szomjas világban, ami annyi minden ki tudja szárítani az embert, de köszönjük, hogy Te tudod éltetni igazán, életet hozni, a mi életünkben is, a mi szívünkben is, a mi lelkünkben is. És köszönjük, hogy a Te igédnek ilyen ereje van, ilyen életet hozó ereje. Szeretnénk oda gyűlni, inni belőle a Te igédből most is, vágyakozva, mint ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvizekre. Szeretnénk úgy vágyakozni mi is Te utánad, Urunk Istenünk. Szívünkkel, lelkünkből, hogy veled találkozunk, és a Te igédnek üzenete fölfrissítse a mi lelki hívő életünket. Hallgass meg kérésünket, tedd meg ezt most velünk, Jézus nevében. Amen. A Bírák könyvéből fogok olvasni ma este. A Bírák könyve 14. fejezet 10. versétől a 20. versig, és még a 15. fejezetből is olvasok a 18 és 19. verseket. Azután elment az apja ahhoz a nőhöz, Sámson meg lakodalmat tartott ott az ifjak szokása szerint. Amint meglátták, 30 vőfét bíztak meg, hogy legyenek mellette. Sámson ezt mondta nekik: feladok nektek egy találós kérdést. Ha meg tudjátok fejteni a lakodalom 7 napja alatt, és kitaláljátok, adok nektek 30 inget és 30 öltözett ruhát. De ha nem tudjátok megfejteni, akkor ti adtok nekem 30 inget és 30 öltözett ruhát. Ők azt mondták neki: add elő találós kérdésedet, hadd halljuk. Sámson ezt mondta nekik: étel jött az evőből, édes jött az erősből. De nem tudták megfejteni a találós kérdést 3 napon át. A 7. napon ezt mondták Sámson feleségének: vedd rá a férjedet, hogy mondja meg a találós kérdés megfejtését, különben megégetünk téged és apád háza népét. Talán azért hívtatok ide, hogy kifosszatok bennünket? Ekkor Sámson felesége elkezdett sírdogálni, és ezt mondta: mégiscsak gyűlölsz és nem szeretsz engem. Találós kérdést adtál fel népem fiainak, és nekem sem mondod meg a megfejtését. De ő azt felelte neki: hiszen még apámnak és anyámnak sem mondtam meg, hát neked mondjam meg. Így sírdogált előtte 7 napig, amíg a lakodalmuk tartott. Végre a 7. napon megmondta neki a megfejtést, annyira zaklatta őt. Az asszony pedig elmondta a találós kérdés megfejtését népe fiainak. A város férfiai ezt mondták neki a 7. napon a naplemente előtt: mi a méznél édesebb, s oroszlánnál erősebb? De ő így válaszolt nekik: ha nem az én üszőmön szántotok, találós kérdésem ki nem találjátok. Ekkor megszállta az Úr lelke, lement Askelonba, és megöltött 30 férfit, lehúzta a ruhájukat, és odaadta a ruhákat azoknak, akik a találós kérdést megfejtették, és haragra gyúlva elment apja házához. Sámson felesége pedig hozzáment ahhoz a vőféhez, aki Sámson barátja volt. A 15. fejezet 18-19. versét olvasom még. De nagyon megszomjazott Sámson, és így kiáltott az Úrhoz: te ilyen nagy szabadítást vittél végbe szolgád által, mégis most szomjan kell meghalnom, vagy a körülmetéletlen kezébe kell esnem? Akkor Isten ketté hasította azt a mélyedést, amely lehiben volt, és víz fakadt belőle. ő pedig ivott, életereje visszatért és felélett. Ezért nevezik azt kiáltó forrásnak, ott van lehiben még ma is. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy mi is jöhetünk eléd, mi is átélhetünk szabadulásokat, győzelmeket te benned, és áldunk, hogy ezen a történeten keresztül üzenni kívánsz nekünk. Add, Uram, halló füleket, halló szíveket, hogy megértsük igénynek hangját, a te szent lelkeddel magyarázz számunkra, hogy érthetővé válhasson. És megragadjuk azt az üzenetet, amelyel bennünket meg akarsz ragadni, amelyet bennünk erős akarsz lenni, hogy tudjuk majd cselekedni engedelmesen a te akaratodat. Hallgass meg kérésünket. Amen. Sámson Izrael egyik bírája, és a bíráknak a korának a végén élt már ez az ember, az utolsó előtti bíra, ugyanis ő utána már csak Sámuel próféta bíráskodott Izraelben, és tudjuk, hogy utána pedig királyság volt Izrael népe körében. Sámson élete nagyon érdekes. Egy nagyon erős férfi ember, aki hatalmas nagy csatákat egyedül is meg tudott vívni, és győzelemre vezette a mindenható Isten. Hatalmas ereje volt. Isten szent lelke is ott volt az ő szívébe. Megszállta, ahogyan olvastuk, és felindította őt. Tudta használni az Isten. Mégis azt látjuk az ő életében, hogy nagyon ott van az a régi természet, az a megromlott, bűnös természet. Nagyon előjön az ő életében. Talán nem is tudom, hogy kereshetnénk a Szentírásban olyan ilyen embert, akit használt az Isten, de közben pedig ott voltak azok az emberi megnyilvánulások, ahogyan Sámson életében ez látható. És nem egyszer a mi életünkben is láthatóvá válik. Szép olyan tekintetben ez a történet, hogy annak ellenére, hogy Sámsonban sok hiba van, és sok hiba följön a szolgálatában, a bíráskodás idejében, mégis azt látjuk, hogy Isten használ. Üzen ezzel feléd is az Isten, úgy, ahogy vagy, tudlak használni, és úgy, ahogy vagy, be tudlak tölteni lélekkel, és tudok hasznod lehet mások ember életében, tudlak használni téged. Ez egy nagyszerű dolog. De mégis azért Isten szeretne úgy használni bennünket, hogy még nagyobb győzelmeket éljünk meg, és ne kerüljünk olyan helyzetbe, amelybe belekerült ez a bíra. Mert talán kevés bíráról olvasunk ilyet, hogy úgy elbukik, hogy bajba kerül, kiszúrják mind a két szemét, fogságba esik, és vereséget él meg. És azért él meg vereséget ez a Sámson, mert túlságosan munkálkodott benne az a régi emberi természet. Erről szeretnék beszélni, és szeretném, hogyha mi is megvizsgálnánk magunkat, hogy bennünk mennyire van ott ez az emberi, mennyire munkálkodunk együtt az isteni természettel, az isteni erővel, és mennyire keveljük bele a mi erőnket, a mi dolgainkat a szolgálatunkban, az életünkben. Kezdjük azzal a történettel, amit a végén olvastam föl, amikor Sámson megszomjazik, szomjassá válik, ugyanis ott Lehiben egy óriási csatát vívott. Hát szinte fölfoghatatlan, hogy egy ember hogy tud 1000 embert megölni. És nem karddal, nem valami lövőszerszámmal, hanem egyszerűen egy állatnak az állkapcsával agyonver 1000 embert. Eszméletlen erő munkálkodott ebben az emberben, hogy 1000 ember sem tudta elkapni, igazi akcióhős, mondhatnánk így, nem? Még talán a filmekben is nézhetnénk, talán nem is láttam még ilyen filmet, hogy egyetlen egy ember nem gépfegyverrel, hanem valami kis apró kis eszközzel 1000 emberrel végezne. Eszméletlen, ahogyan ezt itt láthatjuk a Szentírásban. És természetesen óriási fizikai erő kellett kiadnia, és elfárad, szomjassá válik ebben a harcban. És a harc végén ahogyan nem tud inni, és szomjas, kiált Istenhez. Érdekes ez az imádság, úgy gondolom. Érdekes megnézni ezt az imádságot. Te ilyen nagy szabadítást vittél végbe szolgád által, mégis most szomjan kell meghalnom, vagy a körülmetéletlen kezébe keresnem. Nekem olyan érdekes ez az imádság, ez a könyörgés. Nem azt mondja, hogy Uram, áldalak, hogy győztem, noha most nagyon szomjas vagyok, kérlek, Uram, adj inni nekem valahonnan, mert bajba kerülök, érzem. Hanem valahogy olyan érdekes ez a kiáltás, ez a felkiáltás. Valahogy ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor a tanítványok mennek a tengeren, és viharba kerülnek, Jézus meg alszik, és aztán küszködnek a viharban, azt látják, hogy mégsem megy, és oda mennek Jézushoz, fölkeltik, és azt mondják neki, hogy hát te nem törősz velünk, hogy elveszünk? Te nem törősz velünk? Ez az imádság. Valami ilyesmit érzek ebben az imádságban is, hogy kijelenti, hogy vége. Itt fog meghalni. Hatalmas győzelmet aratott, de hát én itt veszek el. Mint amikor Izrael népe is került ilyen helyzetbe, hogy nem volt vizük, és akkor valahogy úgy elkezdtek zúgolódni, vagy mondták Mózesnek azt, hogy azért jöttünk ide a pusztába, azért hoztál ide, hogy itt halljunk meg. Hát valami hasonló ez a felkiáltás, ez az érdekes imádság Sámson részéről, de sok mindent elárul nekünk. Azt árulja el, hogy egy szükséghelyzetben kiált föl Sámson így, és jelenti ezt így ki. És nem egyszer egy szükséghelyzetben, amelybe te is belekerülsz, meg én is, nem egyszer mondunk egy ilyet, hogy nekünk annyi, ebből mi már nem jövünk ki, ilyen lemondó módon kijelentünk valamit. Dávid egy kicsit más harcos volt, én úgy látom a Szentírásban. Én Sámson. Ő azt mondja Saul előtt, hogy a medvével is, az oroszlánnal is harcoltam, és győztem. Most ezzel az úrral, aki megsegített akkor, ezzel megyek neki Góliáttal is. Az úr nevében megyek ellene. Valahogy nem ez hangzik itt föl, hogy Uram, te, aki győzelmet adtál, most is megsegítesz. Hanem van olyan egy hitetlen fölkiáltást érzek ebben. Szükség van, azonnal kell, cselekedj valamit, mert itt fogok elveszni, és ez így ki van így jelentve. Életünkben sokszor kerülünk szükséghelyzetben, és valahogy sokszor mi úgy elhamarkodunk, vagy zúgolódunk abban a szükségben, azonnal akarjuk a megoldást, tokolzékonunk, vagy mi akarjuk megoldani. Ezt látom, hogy nem egyszer valahogy így viselkedik az ember. Így viselkedünk, nem egyszer mi is. De nézzétek meg, hogy Jézus hogy viselkedik. 40 napig nem eszik, és föláll egy szükségállapot. Éhes Jézus. Oda megy a sátán, és azt mondja neki, hogy itt van ez a cipó formájú kenyér, vagy a kő, változtass kenyérre. Aztán már is eheted. Gyorsan megoldod. Hiszen te Isten fia, ha Isten fia vagy, akkor ezt meg tudod tenni. És Jézus nem teszi meg, mert ő nem olyan, mint mi, hogy most azonnal minden meg legyen oldva, és a szükségembe legyen töltve. Nem használja fel erre Isteni hatalmát, hanem megvárja, még az Atya gondoskodik róla. És nem követel bűnt. Mert sokszor mi a szükségállapotunkat úgy akarjuk megoldani, hogy vétkezünk is. Például Ábrahámnak megmondja mindenható Isten, hogy gyermeke lesz majd. Telik múlik az esztendő. De nincs gyermek. És hogy oldják meg ezt a szükséget? Hát itt a szolgalány, Hádár, menj be hozzá, most majd a tőle született gyermek lesz az ígéret gyermeke. Így gondolkodtak. Oldjunk meg mi. Most, azonnal. Ne várjunk. Valahogy ilyen a mi szívünk is. Most azonnal. És akkor vannak ilyen kijelentéseink, ilyen mondataink, vagy talán zúgolódásunk is, ha esetleg nem sikerül megoldani. Elébe megyünk a dolgoknak. Nem egyszer így vagyunk. Isten megígéri mondjuk a fiataloknak, hogy lesz párjuk. De azt ki kell várni. az Istentől el kell venni. Azért imádkozni kell. Ezt meg kell tudni. De nehéz ez. És az a könnyebb, hogy majd én szerzek. Majd én kiszemelek. Majd én megnézem, hogy kit választok. És aztán akkor jönnek a nehézségek. Amikor az ember így elébe fut, elébe szalad, nem válja meg, míg Isten gondot visel róla, vagy miért van csak házasság után kell testi kapcsolat, előtte is lehet, nem? Betölteni a szükséget. De Isten törvényei szegjük meg ilyenkor, amikor így viselkedünk, és ezt tesszük. Váljuk meg, míg Isten cselekszik. Váljuk meg, és bízunk abban, hogy gondoskodik rólunk. És nem kell áthágni a törvényeket. Nem kell Isten törvényeit a hátunk mögé vetni. Hanem bízunk benne a nehézségek közepette, a szükségben is. És nem kell belemenni butaságokba. Sok embernek azonnal kell minden egyszerre képes adósságba is belemenni, sok pénzt fölvenni, és nyögni utána, mert nem tudott várni. Még összegyűlik, és akkor majd, akkor talán belemegyünk és megveszik. Most kell azonnal. Nem egyszer ilyen, amit szívünk, és nem egyszer ilyet cselekszünk. Ilyen kívánságoknak engedünk, és ezt tesszük. Hát ezt látjuk valahogy Sámson életében is, hogy nagyon diktál a testi kívánság, a testi vágyak az ő életében, és belekeveredik a bíráskodásába. Vigyázzunk ezzel, bízunk magunkat Istenre, különféle szükséghelyzetekben is, és tapasztaljuk meg azt, hogy Isten gondoskodik rólunk, kivezet bennünket, jön az Úr szabadítása, de meg kell várni, és ha megvárjuk, akkor nem fogunk vétkezni. Bízunk ebben. Aztán a második, amit szeretnék az életével kapcsolatosan mondani, az az, amit tesz a menyegzőjén. Egy filiszteus lányjal házasodik meg Sámson, és ez 7 napig tartott ez a nagy lakoma. Hú, hát egy jó hosszú menyegző mondhatnánk, 7 napig. És Sámson találkozik természetesen filiszteusokkal, ott is vannak, és mond egy találós kérdést. És azt is elmondja, hogy ha megfejtitek, akkor én fizetek, ha még nem tudjátok megfejteni, akkor majd, vagy én fizetek, amikor nem tudjátok, vagy csak nem tudjátok megfejteni, akkor ti fizettek, ha meg tudjátok, akkor én fizetek. És nézzétek meg, hogy ez a fajta találós kérdés az egész menyegzőt tönkre teszi. Rosszul sül el. Az egyik részről az, hogy sírdogál 7 napon keresztül a mennyasszony. Hát milyen mennyasszony az, aki nem mosolyog, hanem sír. Meg nézzétek meg azt, hogy utána az történik, hogy végül is egybe keltek, de nincsenek együtt. Szétválás következett azután. Nem egyszer különféle helyzetekben mondunk olyanokat, amivel agyon csapjuk azt a helyzetet. Lehet, hogy jót akarunk, vagy mulatságosnak tűnik, vagy azt gondoljuk, hogy odaillik, és végül rosszul sül el. Hányszor van ilyen életünkben, nem? Hogy jót szeretnénk, jót akarnánk, csinálunk valamit, mondunk valamit, és rossz kerekedik ki belőle. Konfliktusok lesznek, mert kimondtuk azt a mondatot, vagy elmondtuk azt, amit talán gondolunk. Vagy teszítünk egy olyan viccet, bedobunk, ami rosszul sül el, és nem odaillik. Nem egyszer mondunk ilyeneket. Vagyis nehéz azt megtanulnunk, hogy bölcsen viselkedjünk minden helyzetben. És viccelődjünk akkor, amikor nevetni kell, de komolyak legyünk akkor, amikor komolynak kell lennünk. És hogyan viselkedjünk egy adott helyzetben és szituációban. Ezt nem olyan könnyű megtennünk és megcselekednünk, én úgy gondolom. És itt ebben a történetben is nagyon világosan látjuk, hogy ez tönkretesz az egész menyegzőt, és ebből milyen konfliktus helyzet adódik. Valaki meglátogatott valakit betegségében, aki nagyon lelkileg is a padlón volt, és úgy gondolt, hogy úgy fogja földeríteni, hogy vicceket mesél neki. És poénkodott a betegségével is, poénkodott, mesélgetett, és rosszul sült el. mert akkor éppen sírni kellett volna azzal a beteggel, éppen együtt imádkozni kellett volna, meg igeverset mondani neki, bátorítani, biztatni, nem pedig vicceket mesélgetni. Nem egyszer van ilyen. Rosszul sül el. Rossz lesz belőle. Vagy emlékszek arra, amikor a teológiai évnyitóra mentem föl elsősként, Tahiba volt akkor megtartva, és a diákok, ami köztünk nem, mert még akkor voltunk első, csak akkor kezdtük volna teológiát, előadtak különféle műsorokat, poénos dolgokat is, még olyan is volt, hogy a tanárokat is egy kicsit kifiguráztak, ott voltak a tanárok is, és végignézték, hogy kinek mi az érdekes dolga, és akkor nevettek a tanárok is rajta. De volt egy olyan része ennek a kis poénos résznek, amikor a Szentírásból hoztak igeverseket, és azzal poénkodtak. És nagyon poénos volt. Lehetett rajta nevetni. Nevettek is a diákok. De kinéztem akkor oldal a tanárok felé, azok nem nevettek. Sőt, még néhány tanár a száját is elhúzta. És úgy éreztem, hogy ezek a poénok jó poénok, de mégse jók. Lelkemben éreztem, hogy azon nevetünk, azon a történeten, azon az igeversen, amely 2 héttel ezelőtt lehet vigasztalt, erőt adott, bátorított, megszentelt, és most ezt tesszük poénnál, a Szent Igét. Néha nem jól, bölcstelenül viselkedünk adott helyzetekben, és rosszul sül el. Isten tud nekünk bölcsességet adni, hogy bölcsen cselekedjünk. Hogy komolyan vegyük azt, ami nagyon komoly. De ne legyünk akkor komolyak, amikor meg nevetni kell. Ezt jó megtanulnunk, és meglátnunk, hogy mit kell tennünk. Sokszor magamon is rajta kapom magamat, hogy néha ott akarok viccelődni, ahol nem kellene. És abból nem kéne talán poént csinálni. Isten adjon ebben bölcsességet nekünk, és akkor jól fognak elsülni. Mondataink építőek lesznek, áldásosak lesznek. A harmadik, amit látok Sámson életében, amit itt a végén olvasunk, amikor megmondják a filiszteusokat a megfejtés, mert elárulja a felesége, és akkor azt olvassuk, ekkor megszállta az Úr lelke, lement Askelonba, és megöltött 30 férfit, lehúzta a ruhájukat, és odaadta a ruhákat azoknak, akik a találós kérdést megfejtették, és haragra gyúlva elment apja házához. Sámson életében azt látjuk itt, hogy Isten szent lelke megszállja, véghez viszi ezt a tettet, aztán haragra gyúlott. Bejön megint az emberi. Az emberi indulat. A tevékenységében valahogy belekeveredik. És életünkben akár egy lelkésznek a szolgálatában, vagy igehirdető szolgálatában, imóra vezető szolgálatban, bármilyen gyülekezeti szolgálatban, vagy a saját életünkben, amikor Isten valamivel megbíz bennünket, és azt akarja, hogy azt csináljuk, végezzük, nem egyszer, hogy belekeveredik az ember indulatunk. Talán lehet a haragunk is. Egyszer egy gyülekezeti órán valaki felszólalt, és megmondta az igazat. Mondta is a végén, senki nem lehetne megmondani, de én megmondtam. És mindenki meghallgathatta, hogy mi az igazság. Na de hogy mondta meg? Önigazultan, már ebből ugye ki is belül, indulatosan, haragosan tette oda, vágta oda a szavakat, az úgymond igazságot, ami már nem igazság, és beszennyezte azt, amit talán igazságnak gondolt. Igazság volt az, ha csak úgy elhallgatta az ember, csak éppen indulat volt benne. Amikor egy leves elkészül, mert elkészíti a feleség, az jó leves. De ha beleteszünk egy kis hipót, egy kis mérget, akkor az nem jó. Az nem tápláló. Nem építő. Na ilyen volt ennek a testvérnek a felszólalása a gyülekezeti órán. Nem volt építő. Mert most nem ebben a gyülekezetben történt, ezt egy másik gyülekezetről mondom, mert előfordulnak ilyenek. Nemessel belekeveredik a mi indulatunk, és az már jobb, hogyha csendben maradtunk volna, jobb, hogyha nem álltunk volna fel, jobb, ha nem mondtuk volna meg, pedig lehet, hogy Isten ránk bízta. De annyira bele tudjuk keverni a mi gondolkodásunkat, a mi akaratunkat, a mi indulatunkat, és onnantól kezdve az egész rossz. Hogy mondjak el Mózessel kapcsolatosan, aki nagyszerű szolgája volt a mindenható Istennek, de egyszer belekeveredett az ő szolgálatába ez a fajta emberi hitetlenség és emberi dolog. Cím pusztájában, amikor Izrael népe éppen elégedetlenkedett a vízhiány miatt, akkor ezt olvasjuk. És az Úr így beszélt Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel, Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz neki vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr szín elől a kapott parancs szerint, azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakaszon-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és készen ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Azt tették Mózesék, amit Isten kért, azt. Összegyűjtötték Izrael népét, összegyűlt, vizet fakasztottak a sziklából, ahogyan Isten is mondta, mert jött a víz, csak a kérdés itt is, hogyan? Volt ott egy emberindulat is, kényszer is ráütni, ti lázadók, és volt ott benne hitetlenség is. És Isten meg is inti őket. És lehet, hogy valamikor mi is tudunk így szolgálni, vagy tevékenykedni, a saját életemben is látok ilyen eseteket, amikor belekeveredtem emberindulataimat, belekeveredett, és utána Isten elbeszélgetett velem, hogy mit mondtál te, hogyan mondtad te. Isten ilyenkor elővet bennünket, és megmondja, hogy mi volt a nem helyes, milyen hitetlenség, milyen indulat, ami nem Krisztus indulat, belekeveredett abba a szolgálatba, amelybe hívott és küldött a mindenható Isten. Lásd meg életedben, mi a te gondolatod, és mi az Istené. Ne keverd össze a kettőt. A te indulatodat az Isten szent lelkével. Én Sámson, ahogyan tette. Ne keverd össze, mert annak sose lesz jó vége. Egyik megmérgezi a jót, és nem lesz olyan áldás benne. De mondom, még mindig hangsúlyozom, ennek ellenére Isten használja Sámsont, ennek ellenére olyan kegyelmes az Isten, meg úgy szeret téged, hogy használ téged, és meg a szolgálatodból is áldást és jót tud kihozni. És végére hagytam a legnehezebbet, ami Sámson életének a bukását is jelentette. És lehet, hogy egy kicsit nehéz hallgatni ezeket az igéket, vagy ezt az üzenetet, amelyet most el fogok mondani. Sámson, amikor feltette ezt a találós kérdést, akkor a filiszteusok megmondták a feleségnek, hogy szedje ki Sámsonból. És azt olvassuk, hogy ekkor Sámson felesége elkezdett sírdogálni, és azt mondta, mégis csak gyűlölsz, és nem szeretsz engem. Találós kérdést adtál fel népen fiainak, és nekem sem mondod meg már megfejtését. És aztán mondta Sámson, hogy még az apjának, anyjának se, de végül csak elárulja. Azt látjuk, hogy Sámson egy valamit nagyon nem bírt, amikor az asszony sír. Amikor az asszony nyafog, azt nem bírta. Akkor még elárulta Delilla is, a második felesége, és ott már kiszedett belőle olyat, ami bukását jelentette. Amit nem szabadott volna elárulni, amely titok volt ő közte és az Isten között. hogy honnan van az ő ereje, hogy ő nazír volt, hogy soha nem érte olló a haját, mert teljesen odaszánta magát, és nem ivott bort. Nem ivott szeszes italt, mert nazír volt. És végül kiszedi belőle a felesége Delila, mint itt kiszedi ez a felesége ezt a találós megfejtést. Vagyis miről van itt szó? Arról van szó, hogy Sámson életébe előre került az asszony az úrnál. És a szabályok a családban nem érvényesek, az Isten szabályai, másra meg lehet. És valahogy ebbe a hibába úgy bele tudunk esni emberek. Olyan jól meg tudjuk mondani, hogy annak a családnak hogyan kéne élni a Szentírás alapján, a gyülekezetben. Mert a közösségben. És közben én már hallottam olyan sok ilyet. És közben ott csodálkoztam, hogy azt mondja, akinek a családjában ugyanaz a baj van. Esetleg ott a saját háza körül kéne sepregetni. Annyira tudjuk alkalmazni, hogy a másik életében hogyan kell, és hogyan kellene élnie annak a családnak. De annyira nem tudjuk alkalmazni a magunkére. Tudjátok miért? Mert az én feleségem, az én gyermekem, az én hozzátartozom, és ott más szabályok játszanak. Engedünk, engedékenyek vagyunk, elnézőbbek vagyunk, és nem vagyunk olyan kemények. De a keménység nem azt jelenti, hogy akkor most durvuljunk be, meg aztán gyűlöletesen módon tegyük, nem erről van szó. Szeretettel meginteni. Szeretettel ott is betartatni azt, amit elvárunk a másik családtól. Ez olyan nehezen megy. Én úgy veszem észre. Olyan nehezen megy. Meglágyul a mi szívünk, amikor a feleségünkről van szó. Meglágyul a mi szívünk, amikor a gyermekünkről van szó. És meglágyult a szíve Élinek is, amikor a fiairól volt szó. És nem azt tett, amit az Isten mondott, hanem engedt, hogy a fiai úgy éljék az életüket, ahogyan. És nem volt kemény, és elővette az Isten, hogy megvetettél engemet. Mert előrébb valók a te fiaid, mint én vagyok. És ez történik. Ezt tessék nagyon a szívünkbe vésünk mindannyian, hogy ilyenkor megvetjük az Istent. És előrébb helyezzük az én hozzátartozóimat az Isten elé. Azt mondja Jézus, aki meg nem gyűlöli gyermekét, anyját vagy apját, én értem, az nem lehet az én tanítványom. Ami azt jelenti, igazából, aki jobban szereti, mert azt akarja kifejezni itt az ige, nálamnál a feleségét, férjét, gyermekét, az nem méltó hozzám. És ez nagyon nehéz. Én úgy gondolom, hogy ez nem könnyű. Amikor megszólít bennünket Isten, és el kell mondani annak a feleségnek, el kell mondani annak a gyermeknek, el kell mondani annak a rokonnak, el kell mondani annak a jó barátnak, hogy valami nem tóser az életedben. Valahogy nem így kéne, mert nem így beszél Isten. Hogy amikor nekem kell elmondani, neked kell elmondani valakinek. Ne hunyászkodjon meg, mint Éri tette. Ne tegyük azt, mint Sámson tette. Ne lágyuljon meg a szívünk ilyen értelemben, ezekre a sírdogálásokra, hanem ott szóljunk, és képviseljük a mindenható Istent. Egy lelkipásztor, amikor oda került egy helyre, baptista gyülekezetről van szó, összejött a vezetőség, és a lelkipásztor így kezdte a vezetőségnek, lehet, hogy tőlem váljátok, hogy én intsek embereket ebben a gyülekezetben, bátorítsak embereket a gyülekezetben, de tudjátok meg, elsősorban ezt nem nekem kell tenni. Mert a te gyermeked, a te férjed, a te feleséged, a te jó barátod, akivel felneveltettél, és rád bízta a mindenható Isten. Elsősorban rád bízta. Mert te hozzátartoznak. Majd másodszorban bízta én rám. Amikor majd meginted, és nem hallgat, meg megfeded, akkor hívhatsz engem. De ne azt várd el, hogy én mozduljak, és én tegyem. Eleinte nagyon elgondolkoztam ezen, amikor ez a baptista lelkész, idős baptista lelkész ezt mondta nekem. Én gondolkoztam, tényleg így van ez? Tényleg így kellett csinálni? És rájöttem, hogy hát nem. Hát akit legjobban szeretek, akit legjobban ismerek. Már emberi értelemben, mert Isten kell szeretni legjobban, de emberileg, akik mellém adott a mindenható Isten. Nem azzal elsősorban nem én tartozok felelősséggel. Hát nem a lelkészem, hanem én. És be tudjuk-e ezt a küldetésünket tartani? Vagy élik leszünk, Sámsonok leszünk, meglágyultak leszünk, és nem tartjuk komolynak Isten igényét a családban. Persze máshol igen, a másik családban, a másik testvérnél, a másik embernél. De magam házatáján meg nem. Hát ne így éljük a mi életünket, hanem elsősorban Isten bennünket majd a saját életünkért, meg a családok életéért kell majd felelnünk, és szólnunk ott az utolsó napon. Vegyük ezt komolyan, lássuk meg ezt, még nehezen is hangzik, de ha igazán szereted az Istent, ha ő szereted elsőnek, még jobban fogod szeretni gyermekeidet, meg még jobban fogod szüleidet, meg feleségedet, meg férjedet, mert aki az Urat szereti, az kap még több szeretetet, és még nagyobb szeretettel tudja szeretni a rábízottakat is. Legyen ez így a mi életünkben, mert az intés, vagy a biztatás, bátorítás szeretetből kell, hogy történjen. Azért mondom, és azért teszem, hogy veszélybe ne kerüljön az a másik illető, aki szeretek, és ezért figyelmeztetem, hogy jó élete és áldásos élete legyen, Istentől megáldott élete. Tehát ez az igehirdetés, ez az üzenetek, amelyekről itt gondolkoztunk, elmélkedtünk Sámson életével kapcsolatosan, nem arról szól, hogy hogyan kell a mennybe jutni, mert az kegyelem által van, hanem arról szól, hogy hogyan lehet győztesebb életet élni, és elkerülni életünk nagy buktatóit. Ezért adjuk át a mi szívünket, őneki, kívánságainkat és szükséghelyzeteinket is, vágyjuk őt, aki jön, aki szabadít, aki gondoskodik rólunk. Adjuk át a mi életünket, lássuk meg, fogadjuk az Isten bölcsességét, hogy tudjuk, hogy milyen helyzetben mit kell mondanunk, mit kell tennünk, hogy jól sűrjön el. És aztán azt is lássuk meg, hogy az érzéseinket is adjuk át neki. Ne keverjük el az emberi dolgainkat Isten szolgálatába. És legyen meg az is a mi életünkben, hogy őt szeressük a legjobban. És gazdag áldások áradnak rajtunk keresztül, vagy a családra, hozzánk tartozóinkra, azokra, akikért mi felelünk mindenható Isten előtt. Amen. Magasztalunk téged, mindenható Istenünk, hogy Jézus Krisztus által megváltottál, örök életünk lehet. A nagy kegyelmed cselekedte ezt a mi életünkben, és a nagy szereteted. És köszönjük, hogy kézbe veszed a mi életünket, és használni akarsz. Áldásra akarsz tenni bennünket. És magasztalunk, hogy akkor is használd bennünket, amikor annyira látjuk a mi alkalmatlanságainkat. Annyira látjuk a mi vétkeinket, bűneinket, elesett állapotunkat. Mégis tudol használni mások hasznára, áldására. És jól esik, Urunk, nekünk, amikor kézbe veszel, amikor munkálkodol rajtunk keresztül. De mégis oda kell jönnünk eléd, hogy nem egyszer tapasztaljuk meg életünkben, hogy ebben a szolgálatokban, tevékenységekben, föld életünkben annyi mindent bele tudunk mi keverni. Talán indulatainkat, haragjainkat, saját gondolatainkat. Bocsáss meg ezt nekünk. Bocsáss meg azt is, hogy olyan a szívünk nem egyszer, hogy most kell nekünk azonnal, és nem tudunk várni. Magánakciókba kezdünk, nélküled, és sokszor megjárjuk. Pedig csak várni kellett volna, lehet hozzád imádkozva, nem követelőző módon, hanem megalázkodva. Várni a szabadítást, várni a te gondviselésedet, és akkor nem hártuk volna át a törvényeket. Segíts erre bennünket, tudjunk várni. Te gondoskodol rólunk, tudod, hogy mi a szükségünk, tudod, mi van a mi életünkben. És higgyük azt el, hogy Te, aki a múltban megsegítettél, az meg tudod segíteni bennünket a jelenben is. És köszönjük mindenható Istenünk azt is, hogy Te vezetsz bennünket, és azt akarod, hogy életünkben ott legyen az a szeretet, hogy Téged szeretünk legjobban. Te annyira szerettél, hogy fiadat odaadtad értünk. Segíts, hogy mi is tudjunk viszont szeretni Téged. És akiket ránk bíztál, hálásan köszönjük, hogy ott lehetnek családomban, rokonságaimban, baráti köreinkben. És segíts, hogy ne őket szeressük jobban, hanem Téged. De ha Téged szeretünk, őket még jobban tudjuk szeretni. És segíts, Urunk, hogy a Te törvényed, a Te igéd, a Te szabad ott is fontos legyen. Ne lágyuljon el a mi szívünk, ahogyan el tud lágyulni, nem egyszer talán, és ahogyan ellágyul Sámsonnak a szíve is. Hanem legyünk olyan talán, mint Ászán király is, aki megtiltotta az országban azt, hogy bálvány szobrokat építsenek, és imádják azt. És amikor az anyukája is ezt tette, akkor kész volt anyai királyságától megfosztani, kész volt a bálványát elvenni, és a Kidron pataknál széttörni, és elégetni. Urunk, segíts, hogy a Te törvényed, ez a szabad, ami saját családi életünkben, rokonságaink körében is fontos legyen, ne csak a másik életében. És fontos legyen a magunk életében is. És akkor azt fogjuk észrevenni, hogy fölvirázik a mi családunk, a mi saját életünk is. Mert még jobban megáld bennünket. Legyél áldott, Urunk, és könyörgünk a Te áldásodért a jövő héten is. Védj kezedbe bennünket, használj bennünket a gyerekek javára, áldására, hagyd tudjunk lenni. És könyörgünk a gyerekekért, hogy őket is vedd kezedbe. És lágyítsd meg az ő szívüket, forduljon az ő szívük feléd, és benned higgyenek, hit fakadjon az ő életükben, hallgatva Te igédet, az énekeket, és sok minden mást. Hallgass meg kérésünket, áld meg napközi tábor hetünket, Jézus nevében. Amen.